Nagy Totál. Beszélgetések filmekről, nem csak filmesekkel.
Ha kedd, akkor folytatódik a Nagy Totál. A stúdióban továbbra is itt van velem Burillák Marcella, a PC Guru filmrovatának szerkesztője, és folytatjuk beszélgetésünket a Shang-Chi és a Tíz Gyűrű legendájáról. Említetted még a beszélgetésünk előtt, hogy te úgy képzeld el ennek a filmnek a megírását, hogy kidobtak rengeteg népszerű filmet, sorozatot, franchise-t egy asztalra, és innen-onnan így szemezgettek, hogy innen egy kis ilyet, innen egy kis olyat. Ennyire puzzle lenne manapság már a filmgyártás? Szóval tényleg már nem történeteket, hanem csak ilyen egymásra pakolt jeleneteket akarnak nekünk eladni?
Hát szerintem a Marvel ezt csinálja, de mint mondtam, azért voltak olyan franchise-ok, meg olyan karakterek, akikbe valami egyéniséget azért megpróbáltak belerakni. Viszont ezt most ugye elmondhatjuk, hogy Shang-Chi-nak igazából nincs saját története, nincs semmilyen legenda nincs az egész mögött, nincs stílusa igazából a filmnek. Én azt gondolom, hogy én azért mondtam, hogy ez a legrosszabb Marvel film, mert a Marvelnek szerintem nem túl igényes alkotói jegyei közül mindent bemutat. És ez szerintem valahogy úgy kéne elképzelni, hogy te mondtad, ez a puzzle film, ezt szokták is használni, ez abszolút igaz, hogy lopjuk el a Star Warsból ezt, a nem tudom honnan ezt, a Trónok harcából azt, de ez lehet egy kép, lehet egy mitikus lény, lehet egy konfliktusnak egy eleme, mert nem fejtenek ki hosszú konfliktusokat, csak egy-egy eleme, lehet egy párbeszédből valami utalása, hogy beugrik a nézőnek, hogy ja, ilyet már láttam, de az is benne van, hogy nem igazán tudnak, nem is szerintem tudnának, csak nem akarnak igazából történetet gyártani, mert úgy vannak vele, hogy ezek a Marvel filmek persze nagyon népszerűek, de valljuk be őszintén, hogy ez egy szubkultúra, ami a közönsége. Tehát olyan értelemben nem mainstream, mint ahogy mainstream volt a Star Wars régen, vagy a Harry Potter. Hanem ez egy nagy szubkultúra, amit nagyon sok szerintem, ne is nevezzük geekeknek, az adás előtt beszéltünk erről, mert annak van egy saját kultúrája, meg ugye a képregények, meg minden beletartozik, és szerintem ez ennek az egész kultúrának a legalját célozza meg a Marvel, és ő azt feltételezi a saját nézőiről, hogy ők egész nap a telefonjuk előtt, a TikTok előtt, meg ezek előtt ülnek, lógnak, és ilyen mémekben kommunikál. Nézzétek meg a párbeszédeket, ha látjátok ezt a filmet. Igazából, amikor valaki mond valamit, nagyon kicsi szókincsből, olyan, mintha ha ilyen mém feliratok, ilyen hashtag feliratokban kommunikálnának, és olyan grimaszokat is vágnának, mint amikor te küldesz egy gifet. Tehát, hogy ilyenekből épül fel a film. És ezeket vágják így egymásra, mert azt gondolják, hogy ma már ugye egy popdalt se feltétlenül hallgatnak meg az emberek, hanem csak videókban látják őket, csak a refrén érdekli őket, és hogy azt gondolják, hogy semmi nem, egy film, egy kétórás film nem fogja lekötni az embereket, meg párbeszéd, meg hagyjuk ezt. Nem. Dobáljunk egymásra nagyon-nagyon-nagyon sok különböző, már régen bevált klisét, amikkel én egyébként nincs bajom, hiszen a klisék azok...
Nem véletlenül klisék.
Igen, tehát hogy azokat szeretjük, csak szerintem annak volt egy olyan jó része, hogy régen a popkultúrában vagy a népi kultúrában ezeket mindig kicsit újraformálták. Tehát a Star Wars is, meg a keresztapa, meg minden klisékből építkezik, de hogy mindegyik egy kicsit másként csinálta, mint az előző. És itt nincs igazából gondolat, csak azt akarják, hogy abban az egy pillanatban arra az 5 másodperc közd le a figyelmed, és utána mondjuk egy perccel később már nincs sehol az előző konfliktus, vagy az előző félmondat, már rég eltűnt annak az érzelmi motivációja.
Igen, azt például ki is emeltél egy jelenetet, most nem spoiler nélkül. A lényeg az, hogy két karakter, Shang-Chi és egy másik karakter között van a filmnek nagyjából a kétharmadánál körülbelül van egy beszélgetés, ahol Shang-Chi-ről kiderül egy olyan információ, egy olyan nagy horderejű dolog, ami máshol, ahogy te is fogalmaztad, 3 filmen keresztül simán
konkrétan
jelentheti.
Konkrétan egy nagyon híres trilógiának az egyik fő konfliktusát idézik meg.
Igen, tehát a lényeg az, hogy más filmes franchise-okban akár egy 3 filmen keresztül is adhatja a főhős belső indulatainak, viharának a gyökerét az a dolog, ami itt Shang-Chi-ről kiderül, és itt tényleg, ha nem mondod a felvétel előtt eszembe, tehát én eszembe se jutott van, mert elfelejtettem. Szerintem már a következő jelenetben elfelejtettem, hogy ja, amúgy igen, egy emberi jelenfejlődésnek a teljes vízi kiinduló pontja amúgy ott elhangzott, és így, ja, oké.
Okay. Csak egy egymásra vannak dobálva
igen,
ezek.
Igen.
nem adta a konfliktust a karaktereknek. Amúgy annyira furcsa nekem, mert Shang-Chi-ban szerintem ebbe a karakterbe hatalmas potenciál lehetett volna, azt már kifejtettük, hogy mint ázsiai karakter, mint ázsiai szuperhős, mennyi mindent tehettek volna bele. Generációs különbség, kultúrák közötti különbség, nemzetek közötti különbség, családon belüli konfliktusok, nagyon sok minden lehetett volna benne, amiből semmit nem kaptunk meg, mert gyakorlatilag a film utolsó fél órája az átmegy egy ilyen animés, mangás, polipornószerű valamibe, elnézést a kifejezésért, de aki látta a filmet, az tudja, mire gondolok, és pedig Shang-Chi karaktere egy földhöz ragadt, szerethető figura lehetett volna. Egyébként neki nincs szuperereje a képregényekben sem, csak az, hogy a világ összes küzdő sportjában mester, és például a képregények világában van egy olyan, amikor legyőzi pókembert egy harcban, pusztán a harcművészeti tudásával. Ugye tőlük, hogy pókember egy autót is meg tud emelni a fizikai erejével, de Shang-Chi pusztán az eszével és a harcművészeti tudásával őt legyőzi, ezzel jelezve, hogy ő mennyire profi ez ebben a dolgokban. Ami szerintem tök oké. Egy földhöz ragadt, szerethető, egyszerű karakter. Miért nem tudott egy ilyen történetet kapni? Miért kell megint a világot megmenteni? Mindig a világot kell megmenteni?
Hát az azért van, szerintem legalábbis, amit az előbb mondtam, hogy az embereket, jó, vagy nem, ez nem igaz, tehát én nem ezt gondolom az emberekről, de a Marvel vezetői szerintem ezt gondolják a saját közönségükről, ők most ilyen csúnya szavakat használok, de hogy ők akarnak egy biztos bevételt. És azt látják, hogy ma, ami évtizedeken keresztül nagyon működött a populáris kultúrában, kezd meginogni, mert az emberek már nem járnak úgy moziba, stb. És hogy lehet mégis biztosítani, hogy 10 év múlva is ugyanaz a franchise működjön? Hát egyrészt csináljunk ilyen multiverzumot, meg kössük össze a történeteket, hiszen ha visszatérő karakterek vannak, akkor megkedveled őket, akkor már érdekelni fog a következő rész is, és ugyanebbe a dologba tartozik, hogy ők nem akarnak igazából ilyen igényesebb dolgokat bemutatni, akár történet, akár a kép szintjén, hanem csak egymásra dobálnak olyan dolgokat, amik az adott pillanatban lekötik a figyelmedet. Mert azt feltételezik, hogy te tényleg annyira 21. századi vagy, most ilyen nagyon pejoratív értelemben, hogy figyelemzavaros vagy, nem tudsz megülni a fenekeden egy pillanatig sem, folyamatos ingerekre van szükség, és annyira túltolják ezt, annyira tömény, hogy tényleg csak a világ megmenti. De igazából az se fontos, hogy a világ megmentése, hanem az a fontos, hogy amikor ott repülnek a nagy CGI szörnyek, meg amikor kilövi a nyilat, meg nem tudom. És szerintem az is sokat mondó, nekem nagyon nagy problémám a Marvel-lel, hogy ha mondjuk összehasonlítom egy klasszikus 80-as, 90-es évekbeli akciófilmmel a Marvel akció jeleneteit, akkor ezeknek nincs ilyen története, magának a verekedésnek, vagy egy párharcnak nincs narratívája, nincs dramaturgiája, hogy egyszer az egyik van felül, egyszer a másik, egyszer elmenekül az egyik. Tehát mit én mondjuk egy Die Hardra gondoljunk, ami a teg az ősatja ezeknek az akciófilmeknek, ott másfél órán keresztül egyetlen egy pár, annyira fordulatos, hogy egyetlen egy párharc, hogy arra egy teljes drámát meg mindent felépítenek. Vagy gondoljunk a western filmekre, ugye azokból is sokat táplálkozik a Marvel, amikor ott köröznek, nézik egymást, mielőtt előrántják a fegyvert. Na, itt ilyen nincs, hanem az van, annyit látsz, hogy nagyon közelről remeg a kamera, közelképek, és ütik egymást. De hogy egy pillanatig sem merült fel bennem például az akció jelenetek során az, hogy a főhős az bármikor bajba kerülne. Tehát, hogy így annyi nincs, hogy John McClane-nél is van olyan, meg Eddie Murphy-nél is volt olyan, hogy éppen bajba került, elkapták. Na, ezekben a filmekben ilyen nincs. Hanem ő folyamatosan megy előre, és azt nézed ilyen jó hosszan, hogy mindenkit kiüt. És ez szerintem unalmas. Tehát, hogy nem ártana, hogyha a tánctanárok, meg kaszkadőrök, meg harcművészeti tanárok mellé felvennének egy olyan kreatív embert, aki történetet ír úgymond a harc jelenetnek is. Annak is kell, hogy legyen valami dramaturgiája szerintem.
Hát ebbe a történetbe egyetlen egy ilyet kaptunk, a buszos jelenetet. Igen. Ami szépen megkoreografált, kreatív harc volt, bár manapság minden akciófilmbe kell egy buszos jelenet, azt figyeltem meg. Ez úgy látszik, hogy egy új klisévé válik lassan az akciófilmekben, hogy kell egy buszos verekedés. De itt ez tök jó volt kitalálva. Igen, meg nagyon még tetszett is az ellenfél, amit nem is tudom, hogy fogalmaznak egyszer benne, hogy jött egy penge karu román, és akkor azzal kellett ott verekedni, aki gyakorlatilag félbevágta a buszt. Na jó, mindegy. Igen, annyit még tegyünk tegyünk hozzá, mondtad, hogy a tánctanárokat, meg ilyeneket néha egy kicsit szünetre kéne engedni. Ugye Simu Liu egyébként egy harcművész, aki nem használt kaszkadőrt a filmben, tehát amit ő verekszik, akkor azt tényleg ő csinálta, amit ugye Bruce Lee-nél, vagy Chuck Norris-nál láthattunk, vagy Jackie Chan-nél régebben, és azok az ő filmjék pont ezért voltak szerethetőek, mert ráépültek a harcművészeti tudására, és nagyon sok mindent alárendeltek annak, hogy megmutathassuk, hogy bakker, mit tud ez a ember egyébként. Shang-Chi-nél is szerintem ez előnyösebb lehetett volna. Mert a buszos jelenet után nem kaptunk igazából harcművészeti jelenetet. Ami verekedés volt, az szét volt vágva.
Szerintem én azt vártam, hogy ez kimondottan a Marvel hatalmas bevételeket szakít Ázsiából. És ez nekik készült, ez a film. Nem véletlen. És úgy is reklámozták, gyakorlatilag ez volt a film reklámja, hogy a Marvel első ázsiai közegben játszódó filmje. És ehhez képest igazából annyira látszik, hogy nyugatiak készítették. Tehát, hogy semmi nincs, ami ázsiai jellegzetesség lenne. Tehát ilyen a zene, az például olyan ázsiai ízű kísérő zenéket tesznek be, ami körülbelül annyira ázsiai, mintha én most betenném a legrosszabb mulatost, és azt mondanám, hogy na, ez a magyar kultúra, és így próbálnám eladni amerikaiaknak. Tehát, hogy ilyen nagyon klisés, vagy nem tudom, fiesztával akarnám reklámozni a mediterrán hangulatot, és szóval, hogy tényleg ezek az ilyen legrosszabb klisék, tehát, hogy legalább valami olyan egyediséget bele lehetett volna vinni. Említettem, hogy Ázsiában vannak ugye külön műfajok, ahogy Hollywoodban is vannak műfajok, Ázsiában is megvannak a harcművészeti műfajok. Az egyik legnépszerűbb ez a wuxia. Ha például valaki látta a Tigris és Sárkányt, az eljutott ugye nyugatra is, az egy elég népszerű film, azt az ázsiai Star Warsnak is szokták hívni. Ott láthatjátok, hogy vagy akár John Woo-nak az akciófilmjei, aki ugye átjött Hollywoodba, és akkor megismertük, hogy mit csinált régen Ázsiában. Tehát ott van egy sajátos ízük, látod, hogy más, mint az európai vagy az amerikai film. És ebből lényegében semmit nem vettek át, pedig ha valami, akkor ez aztán tényleg izgalmas lehetett volna.
És ezért is fájdalmas egyébként, hogy igazából nyilván az ázsiai közönségnek a kínai közönségnek pozícionálták ezt a filmet, hiszen hatalmas felvevő piac, és hogy most idézzek a James Gunn öngyilkos osztagából, ott hangzik el, hogy ott egy kaiju. És hát ennek a filmnek a vége is ez gyakorlatilag. Mégint ahogy volt a tűzgyűrű első két része, ahol hatalmas robotok verekednek hatalmas szörnyekkel, ez kell Ázsiának, vagy a Transformers filmek. Legyen nagy, legyen robot, vagy legyen szörny, és verekedjen és harcoljon, mert ez kell a kínai nézőnek, és ez a film is pont ugyanebbe csúcsosodik ki, ami nem indokolná egyébként, mert tényleg a film egy adott pontján olyan, mintha elküldték volna az addigi stábot, hogy jó, akkor ti most menjetek haza nyugodtan, innentől ők folytatják a filmet, de nekik meg nem mondjuk el, hogy ti mit csináltatok. Egy adott gyakorlatilag vonalzóval lehetne húzni egy vonalat, hogy
igen.
Honnantól van teljes fókuszváltás az egész filmben. És ez baromi idegesítő, mert amúgy is nehezen fogta meg az embernek a figyelmét nagyon sokáig a film.
Vannak üres járatok.
Főleg akkor, amikor a film közepén nagyjából újra pozícionálják a főgonosz karakterét. Tehát a film egy visszaemlékezéssel kezdődik, ahol megismerjük a 10 gyűrűt nagyjából, meg az antagonistánkat, a mandarint.
Igazából teljesen a mítoszt azt leveszi róla, tehát hogy így egy annyira átalakítja a karakterét, és egy ilyen nagyon gagyi béna karakterré válik, és ott el is száll az, hogy miért kell félni tőle, vagy miért kell felnézni, tehát hogy semmi ilyen misztika nem marad a gonoszban. Ami hát elég rossz szerintem, mert hát a gonoszt azt általában erről ismerjük meg, hogy ő olyan kicsit rejtélyes, meg érted.
És amit még én akartam mondani, hogy és ami még nekem eszembe jutott, a legutolsó Star Warsnál, a 9-nél vettem észre azt, hogy mennyire mosdatják saját magukat. Minden kritika, ami a 8. részt érte, azt mind arról, az 9, Star Wars 9. része, a Skywalker kora, az első másfél órájában csak is kizárólag arról szól, hogy lemossanak mindent, amit a rajongók nem szerettek a 8. részben.
Ez így van.
Tehát Rey egy senki? Nem, igazából nem senki, mert ő egy Palpatine. És még rengeteg ilyen volt benne, ami azt csak is kizárólag azt szolgálta, hogy a fanyalgó rajongóknak befogják a száját. És ebben a filmben is megvolt egy nagyon ugyanilyen jelenet. Ugye a Vasember 3-ban megkaptuk Ben Kingsley mandarinját, ami egy hatalmas fordulattal, ami egyébként egyébként tényleg nagy fordulat volt, mert tényleg mert bátrat húzni a Marvel és Kevin Feige, és azt mondták, hogy igen, a klasszikus mandarin karakteren csavarunk egy hatalmasat, és ez egy, szerintem egy azoknak főleg, akik ismerték a képen, egy állásos pillanat volt, hogy hoppá-hoppá, mi is az a mandarin? Erre most itt ebbe a filmbe képesek voltak beletenni azt a jelenetet, amikor Tony Leung mandarinja elkezd azon elmélkedni, hogy pár éve egy fickó leutánozta a szervezetemet, de nem tudta az igazi nevemet, ezért elnevezte mandarinnak. Egy citrus féléről nevezett el engem. És így nem tudtam eldönteni, hogy most ez poén akart lenni, vagy tényleg nem voltak tisztába a film készítői azzal, hogy a mandarin az egy katonai vezetői rang volt a feudális Kínában.
Nem tisztában vannak vele, csak ezek ilyen, ahogy te mondtad, ilyen kiszólás a nézőnek, ezt ilyen ugyanolyan, mint az easter egg-ek, meg az összes ilyen elrejtett utalás, hogy úgynevezett aha élményt nyújtanak a nézőnek, hogy így felismeri, és akkor többnek érzi magát tőle. De igazából ez is szerintem valahol a közönség lenézése, ha ennyi, tehát hogy ez a film csak ilyenekből áll. Tehát mindenki szereti az utalásokat, meg ezekkel viccelődni, de ez a film tényleg csak ilyenekből áll, és nem tudom, én azt gondolom, hogy ez, amiről mi most beszélünk, az valahol túlmutat a Marvelen, meg a konkrétan ezen a filmen. Tehát, hogy itt szerintem arról van szó, hogy a 21. században a mozikultúra is, meg általában a filmkultúra, az, meg a popkultúra, az hát mondjuk ki, eléggé válságban van. Tehát ahhoz képest, hogy nézett ki mondjuk a 60-as, 70-es, 80-as, 90-es években, ahhoz képest hát eléggé ötlettelennek tűnik, sokkal kevésbé érdekes, ezen nincsenek már ilyen nagy rajongótáborok, vagy csak ilyen szubkultúrák, és valahogy ezek a filmek, mint például ez a Shang-Chi, most őszintén a vizualitása is, az látszik, hogy nagyon sok pénz van benne, de hasonlítsátok össze mondjuk azt a CGI-t, amit ebben a filmben láttok, meg mondjuk amit egy Nolan, egy Fincher filmben, tehát hogy egy hasonlóan nagy költségvetésű, de szerintem sokkal igény, és ezt úgy mondom, hogy én nem ezeket a rendezőket akarom ajnározni, csak hogy szerintem az tényleg A kategória. Amit meg itt látunk, vannak olyan képek, amik leesnek a vászonról konkrétan, tehát szerintem ezek igazából ilyen nagy költségvetésű B kategóriás filmek, amik voltak régen is, csak a téka alsó polcán sorakoztak, meg a kereskedelmi csatornák délutáni műsorsávjában, vagy hajnalban láthattál ilyeneket, és ma meg ezeket kezeljük a non plus ultrának, ma ez a mozikultúra, és szerintem már az sokat segítene, ha a Marvel elhinné magáról, hogy úgyis bejönnek, az a szubkultúra úgyis be fog még jönni egy ideig az ő filmjeire, nyilván egyszer a Marvel egyeduralma is véget ér, de nem kéne ennyi pénzt beleölni, egyrészt nekik is pénzkidobás, másrészt mondjuk azért régen ezek az ilyen trash filmek, mert ez szerintem, meg tévéfilmek, azok, mivel kisköltségvetésből készültek, persze voltak gagyibb részeik, de hogy kreatívak voltak, azt el lehet mondani, hogy volt egy bájuk ezeknek a trash filmeknek. A Marvel filmek ilyen nagy költségvetésű, ilyen vérprofi, száraz trash filmek, és még a bája sincs meg. És nem tudom, egy ilyen filmnek a végén mondjuk ez a visszatérő dolog, hogy ugye a zárlatban mindig meg a vége főcím után kell tenni valamit, hogy majd folytatjuk. De most ez tévéfilmekben van, tehát hogy így úgymond a komoly filmekben ilyet nem csinálnak. Tehát hogy ez lehetne egy vicces elem, de hogy így annyira szemtelenül meg ilyen hideg profi módon használnak B-kategóriás elemeket, hogy így én nem, egyszerűen nem tudok mit kezdeni ezzel, hogy tényleg ezek szerintem gagyi filmek, csak nagyon professzionálisan elkészítve, és persze engem zavarna, ha valaki megmondaná, hogy jó filmeket kell nézni, és az igazi művészet az csak, tehát nem ezt akarom közvetíteni, csak valahol ez így hatással van az egész filmkultúrára, és szerintem nem jó irányba viszi a mozit.
Nem kéne lenézni a nézőket. Egyébként igen. A Shang-Chi az film első 15 percét leszámítva, nekem az első stáblistás jelenet volt az egyetlen értékelhető benne, amikor visszatérő karakterekkel vizsgálják a 10 gyűrűt, és gondolkodnak, hogy honnan jöhetett, mi is lehet az, és végül megállapítják, hogy nem tudják, mi ez. Nagyon okos, sokat látott különböző területről érkező karaktereink vizsgálják, nem tudják megmondani, mi a 10 gyűrű, csak egy biztos, hogy jelet küld valakinek valahová. Ez vetíti fel gyakorlatilag a Marvel következő nagy főgonoszát, és ez az egyetlen dolog, amit értékelni tudtam, hogy én az öcsémmel néztem Gáborral a filmet, és annyi volt az összértékeltő benne, hogy még legalább egy órát tudtunk a moziból hazafele beszélgetni arról, hogy vajon ki lehet, akinek a 10 gyűrű jelet küld.
De ez nem rossz egy mert ez persze izgi, de hogy így nem rossz, hogy a film kapcsán csak erről beszélgetünk. De mert ez végül is, ez a meg nem történt. Tehát ez J.J. Abrams találta ki a Lostban, hogy soha nem történik semmi, csak minden rész úgy ér véget, hogy még egy nagyobb rejtély, és a rejtély mögött nem egy megoldás van, hanem mindig még egy rejtély.
Igen. Szóval és pont, pont erre akartam kiukadni, hogy ez nagyon rossz, hogy ez az egyértékelhető pontja a filmnek, ami benne se volt. És ez fáj egy kicsit, hogy ennyi erővel kiadhatták volna azt a 2 perces stáblistás jelenetet csak, és ugyanennyit tudtam volna beszélgetni a filmről, bár mi most majdnem egy órát beszélgettünk róla.
Húha.
Kedves hallgatóim, ennyi volt már a Nagy Totál, köszönöm szépen, hogy velünk tartottak, velem legközelebb szombaton a műsor ismétlésében találkozhatnak majd, illetve hogyha a jövő héten lesz kedd, akkor Nagy Totál is lesz, tartsanak velünk akkor is, további új rádiózást kívánok mindenkinek, és hallgassák továbbra is a Trend FM-et.
Ez volt a Nagy Totál. A műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu-n.